Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Családtámogatások tudományos perspektívái címmel megjelent a Kapocs legújabb dupla lapszáma.
Érdekessége a mostani Kapocs lapszámnak, hogy ez a 99. lapszám, és nagyon reméljük, hogy a 100. lapszám, ami majd ebben az évben a következő lapszám lesz, vagy következő dupla szám, az is megjelenhet.
A fogyatékossággal élő és speciális szükségletű fiatalok jelentős része az iskolából kilépve láthatatlanná válik.
Valójában az addig megszerzett képességeik fokozatosan leépülnek, és egyre rosszabb helyzetbe kerülnek azt illetően, hogy önállóságra tegyenek szert a saját lehetőségeik mentén, és hogy munkát vállaljanak.
Magyarországon a fiatalok körében a kannabisz, a szegregátumokban a kristály az elterjedt.
És a kokain még az, ami ugye az elitebb rétegekben megjelent, és ugye szépen jelen is van, akár az éjszakai életben, akár a munkához kapcsolódóan, például a vendéglátóiparban, vagy a szórakozás kapcsán.
Családtámogatások tudományos perspektívái címmel megjelent a Kapocs legújabb dupla lapszáma. A szakmai folyóirat tanulmányai átfogó képet adnak a magyar családpolitika kutatás történetéről. Bemutatják a családi adókedvezmény érvényesülésének mintázatait, a Nők 40 program igénybevételének tapasztalatait, illetve vizsgálják a lakhatási támogatások megjelenését a felzárkózó településeken. Mindenről Pári Andrással, a Kincs tudományos elnök helyettesével beszélgettünk.
A Kapocs folyóirat 2002-ben indult, és 2018 óta van a Kincs gondozásában. A Kapocs szociálpolitikai, családpolitikai, családszociológiai, tehát családi szociális témákkal foglalkozó tanulmányokkal foglalkozik, ezeket a kutatási eredményeket mutatja be. Van, amikor interdisziplináris, van, amikor egy saját kutatási területre fókuszálva. Érdekessége a mostani Kapocs lapszámnak, hogy ez a 99. lapszám, és nagyon reméljük, hogy a 100. lapszám, ami majd ebben az évben a következő lapszám lesz, vagy következő dupla szám, az is megjelenhet.
Milyen témák köré csoportosulnak a mostani írások a szakmai folyóiratban?
A mostani Kapocs lapszámban 12 tanulmányt olvashatunk, különböző témákkal foglalkoznak ezek a tanulmányok. Nagyon érdekes az első tanulmány, ami a magyar családpolitika tudományos megjelenítését mutatja be. Én nem nagyon találkoztam még olyan tanulmánnyal, ami ezt a témát dolgozta volna föl, tehát ez egy kuriózum. Családi adókedvezménnyel foglalkozik két tanulmány, a Nők 40 támogatásról szól egy átfogó elemzés, lakhatási támogatások, a védőnői szolgálat, a dúláknak a szerepeit a perinatális támogatások körében, családtámogatások és közjó témában, önkormányzati témában, devizahiteles témában jelent még meg egy tanulmány. Azért soroltam fel ezt így tételesen, mert láthatjuk, vagy hallhatjuk, hogy sok családtámogatással foglalkozik ez a mostani lapszám, de azt járjuk körbe, és az a lapszámnak a fő üzenete, hogy a családtámogatások nem pusztán pénzbeli transzferek, hanem demográfiai, jóléti, lakhatási, egészségügyi, közösségi és igazából pénzügyi stabilitási eszközöknek az együttesei.
A kormányzati családpolitikai intézkedésekről általában sok szó esett és esik. Az önkormányzatiakról viszont kevésbé, és ugye említette, hogy ebben a témában is megjelent egy írás. Hogyan, milyen formában mutatják be ezeket?
Az önkormányzati témában ott két városnak a pilot eredményét mutatja be a tanulmány. Az önkormányzatok szerepe a kormánycsaládpolitikai cél kitűzéseinek megvalósításában, ez a tanulmánynak a címe. Egy Debrecen és Hajdú-Szoboszló példáján keresztül kerül bemutatásra a helyi családpolitika. Ennek a tanulmánynak a fő állítása, vagy a fő üzenet, hogyha így lehet fogalmazni, hogy a központi családpolitikai eszközök önmagukban nem elegendőek, a helyi önkormányzatok a települési adottságokhoz igazított támogatásokkal csökkenthetik ezeket a területi különbségeket. Tehát itt igazából ez egy ilyen szubszidiárius, tehát egy ilyen kiegészítő jellegű tanulmány is, és itt láthatjuk, hogy a központi családpolitikának is emellett meghatározó szerepe van.
Egy másik kifejezetten aktuális téma az a V4 országok együttműködése. Az érintett négy ország vonatkozásában is bemutatnak egy kérdést. Mi ez is, mit lehet róla tudni?
A V4-es kitekintésű elemzés az arról szól, hogy a devizahiteles válság jogi kormányzati és jegybanki kezelése az hogyan zajlott itt a visegrádi országokban. 2008 után Magyarország volt az egyik legsúlyosabb közpénzügyi és társadalmi probléma, amely jogalkotási, bírói, jegybanki és pénzügyi edukációs válaszokat igényelt. És igazából a tanulmány az a kormányzati és jegybanki intézkedéseket vizsgálja és öleli föl 2010 és 2022 között.
Van egy tanulmány, amely az iskolai végzettség alapján tekinti át, hogy hogyan reagálnak az emberek a különböző társadalmi és gazdasági válságokra. Erről az írásról tudná néhány mondatot mondani?
Alapszámnak az utolsó tanulmánya foglalkozik itt a válságasszociációkkal, és ez a téma valóban a válságpercepciók társadalmi rétegződését vizsgálja iskolai végzettség szerint. Itt a főbb adatok arra vonatkoznak, hogy egy majdnem 1200 fős kvantitatív kérdőíves kutatást végeztek, országos reprezentatív mintán, anonim kitöltéssel, önkéntes kérdőíves válaszadással, és hogy a középfokú végzettségűek ebben a mintában 50%-ban jelentek meg, felsőfokú végzettségűek 23,5%-ban, és a mester végzettséggel, tehát diplomával rendelkező pedig 11,7%-ban. A fő eredmény ennek a kutatásnak az volt, hogy a válságpercepciók azok nem egységes társadalmi tapasztalatot jelentenek, és az alacsonyabb iskolai végzettségűek inkább megélhetési, az iskolázottabbak, tehát a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők pedig inkább makrogazdasági és különböző intézményi összefüggésekben értelmezik a válságokat. Tehát a tanulmánynak a végkicsengése az, hogy iskolai végzettség szerint van ennek a válságpercepciónak különböző megítélése.
Egy másik tanulmány egy kérdést is feltesz, mégpedig azt, hogy lehetőséget vagy korlátot jelent a vallási közösség, mint társadalmi tőke. Mi a válasz?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ez a tanulmány egy picit kilóg ebből a tematikából, de mégis megerősíti ezt a családtudományi gondolkodást, tehát jó értelemben megerősíti ezt a gondolkodást. A vallási közösségek, társadalmi tőke és a bizalom témakörében készült egy átfogó elemzés. Ez nem kvantitatív, tehát nem volt egy konkrét kutatás, inkább szakirodalom elemzés, és ez egy elméleti megközelítésű tanulmány volt. Azt állított a szerző, hogy a vallási közösségek jelentős társadalmi tőkét teremthetnek, de ez csak akkor válik szélesebb társadalmi erőforrásá, hogyha a közösség nem záródik be. Tehát, hogyha ez a fajta nyitottság ez megjelenik. És ahogy mondtam, tehát nem empirikus adatokra alapult ez az elemzés, hanem inkább szakirodalmi és elméleti elemzésekre.
Pári Andrást, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért tudományos elnök helyettesét hallották.
Családi hét.
Mintegy 10 000 a fogyatékossággal élő neurodivergens és speciális szükségletű fiatalok jelentős része az iskolából kilépve láthatatlanná válik. Nem tanul, nem dolgozik és fokozatosan elszigetelődik a társadalomtól. A Szalva Vita Alapítvány It's My Life projektje erre a súlyos, mégis keveset tárgyalt társadalmi problémára ad választ. A magyar modell most kilépett az európai szintérre is. Erről beszélgettem a program szakmai vezetőjével, Zsidai Krisztával.
A Szalva Vita Alapítvány több mint 30 éve dolgozik azért, hogy a fogyatékossággal élők helyzetét segítse. Elsősorban arra törekszik, hogy őket a munkavállalásban támogassa, álláshoz juttassa őket, munkavállalókat felkészítsen arra, hogy őket fogadja.
Arra hívja fel az alapítvány a figyelmet, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok jelentős része egyszerűen láthatatlanná válik az iskolából kilépve.
Az a realitás, hogy egy fiatal, akinek támogatási igénye van, fogyatékossággal él, neurodiverz, mentális nehézségekkel küzd, miután kikerül az oktatási rendszerből, ott áll, hogy munkát kéne vállalni, felnőtté kéne válni, de erre nincsen meg a megfelelő felkészítése. Ebből adódóan ők jellemzően ezek után otthon ülnek, a négy fal között, és nagyjából a telefonnyomkodással töltik el a napjaikat. Ami azért is rossz, mert így valójában az addig megszerzett képességeik fokozatosan leépülnek, és egyre rosszabb helyzetbe kerülnek azt illetően, hogy ők meg tudják élni a saját életüket úgy, ahogy azt ők szeretnék, hogy önállóságra tegyenek szert a saját lehetőségeik mentén, és hogy munkát vállaljanak. Tehát az ifjúsági ház igazából ebben kínál egy nagyon fontos lehetőséget a számukra, hogy azokat a képességeket, készségeket elsajátítsák, már meglévő képességeket, készségeket adott esetben megerősítsenek, amely ahhoz szükséges, hogy ők felnőttként, adott esetben munkavállalóként is meg tudják állni a helyüket.
Ezekre a kihívásokra az alapítvány It's My Life projektje milyen válaszokat ad?
A most záruló Erasmus projektünk az egy nemzetközi projekt, a szlovén és horvát partnerekkel azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet hatékonyan segíteni ezeket a fiatalokat. Természetesen valljuk azt az elvet, hogy semmit róluk nélkülük, magyarán, hogy a fiatalokat, az érintett fiatalokat is megkérdezve, az ő családjaikkal is beszélgetve alakítottuk ki ezeket a szolgáltatásokat. Nagyon nagy mértékben van arról szó, hogy itt a fiataloknak a reális önkép, az önbizalom kialakításán kell dolgoznunk. Emellett egy másik nagy csoport, amivel feladatunk van, az az, hogy az együttműködés, a társas képességek, tehát olyan dolgok, ami így általában egy munkavállaláshoz szükséges, azok kialakuljanak, illetve megerősödjenek. Gondolok arra például, hogy minden nap meg kell jelenni egy munkahelyen, adott időben, nem egyik nap ekkor, másik nap akkor, tehát ezt a rendszerességet az például meg kell tanulni, az, hogy föl kell kelni akkor is, hogyha előző este mondjuk sokáig számítógépeztem. Tehát, hogy néha ilyen nagyon egyszerűnek tűnő dolgokról van szó, de ezek ebben a helyzetben nagyon lényeges feladatok, amiket a fiataloknak el kell sajátítani.
Milyen eredményekkel tud büszkélkedni ez a program, ez a projekt?
Nagyon jó eredményeink vannak, már hogyha a kiindulási pontra gondolunk, tehát hogy arra, hogy a fiatalok vagy ide jönnek, vagy otthon ülnek, és nem történik velük az ég egyadt a világon semmi, hanem csak fokozatosan egyre lejjebb épülnek a képességeik. Ehhez képest azt tudom mondani, hogy csak Magyarországot nézve közel 400 fiatal jutott lehetőséghez. Ez azt jelenti, hogy ők részt vettek több csoportos vagy egyéni foglalkozáson, és a hozzánk járó fiataloknak nagyjából az egyharmada az utána állásba is el tudott helyezkedni. Ez nem azt jelenti, hogy a többieknek nincs erre esélyük, hanem mondjuk azt jelenti, hogy lehet, hogy nekik még több foglalkozásra vagy több támogatásra van szükség, illetve nem minden fiatalnál elsősorban az a cél, hogy ő állásba helyezkedjen el, hanem mondjuk idővel kiderülhet az is, hogy mondjuk a felső oktatásba vagy más szakoktatásba tovább menjen. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó arány, mert egyébként ők gyakorlatilag elvesztek volna.
Igen, ez jutott itt menet közben eszembe, hogy mik a legnagyobb különbségek, vagy mik lehetnek a legnagyobb különbségek az életutakban, hogyha egy fiatal bekapcsolódik ebbe a programba, vagy ha nem kapcsolódik.
A megváltozott munkaképességűek magyarországi állásra találása az fokozatosan javul az évek során, de azért még nagyon messze vagyunk attól a céltól, hogy mondjuk ugyanolyan arányban legyenek ők is alkalmazásban, mint az átlagos képességű honfitársaink. És fiatal korban, tehát hogy erről, amiről én beszélek, ez a 18 és 30 év közötti korosztály, itt még nagyon jól lehet ezzel dolgozni. Gondolok itt arra például, hogy van nagyon sok fiatal, akinek nincsen diagnózisa, hanem egyszerűen csak furcsa, soha nem is gondoltak rá, hogy ő neki diagnózisra lenne szüksége, nem tudom, micsoda, és akkor ezek mentén lehet kérni megváltozott munkaképességű státuszt. Tehát, hogy mondjuk néha ez egy ilyen nagyon gyakorlati dolog, hogy hogyan szerezhet egy fiatal komplex minősítést, és akkor ezt megszerzi, és akkor reálisabban tud mondjuk munkát vállalni, mert olyan munkakört, illetve olyan munkafeltételeket tud így kapni, ami az ő tevékenységét segíti. De sok esetben meg tényleg egy elakadásról van szó, hogyha megnézzük az általános fiatalok csoportját, tehát hogy bárki, aki 18 és 30 év között van, ugye ez a munkapiacra való kilépés, ez a felnőtté válás, ez mindenki számára nehéz, nagyon-nagyon intenzív folyamatok zajlanak ilyenkor az agyban, intenzív lelki folyamatok is történnek, és akkor, hogyha emellett valakinek van még egy plusz támogatási igénye, például azért, mert neurodiverszként másként gondolkodik, mint a nagy többség, akkor egy kis támogatással is nagyon nagy eredményeket lehet elérni.
Mondhatjuk azt, hogy a mostani projektzárással az It's My Life projekt az kilépett a nemzetközi szintérre?
Azt mondhatjuk, hogy a Szalva Vita Alapítvány 5 évvel ezelőtt elkezdett kialakítani egy olyan ifjúsági munkát, ami egyedülálló Magyarországon. Ennek meg is vannak az eredményei, nem csak a fiatalok részén, hanem nemzetközi elismerésdíjat is szereztünk már vele. De most ezzel az It's My Life projekt végével, és azzal, hogy ugye ezt nemzetközi partnerségben tovább dolgoztuk, megszületett egy olyan módszertan, amiről azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem európai szinten is egyedülálló. Hiszen kiemelten a céljai közé emeli azt, hogy azoknak a fiataloknak is jár az ifjúsági munka, akik mondjuk további támogatási igényen rendelkeznek, speciális szükségletűek, fogyatékossággal élnek, tehát hogy ő nekik is megfelelő minőségi és valódi segítséget nyújtó ifjúsági munkát hogyan lehet csinálni. És azt gondolom, hogy ez egy olyan szakmai eredmény, amely nemzetközi, európai szinten is különleges, mert hogy sajnálatos módon nem kapják meg azt a figyelmet, ami egyébként nekik járna, viszont mindaz a szakember, ifjúsági szakember, vagy bárki, aki ilyen korú fiatalokkal egyébként fejlesztő munkát végez, az ennek a módszertannak a segítségével tudatosabban és tervezettebben tudja csinálni a munkáját, ami azt jelenti, hogy a fiatalok számára hatékonyabb és magasabb szintű eredményeket biztosít.
Elérhető valahol ez a módszertan?
Igen, a módszertan az mindenki számára hozzáférhető, nem fizetős, hanem ingyenes módon elérhető, 4 nyelven, angolul, horvátul, szlovénul és magyarul. Mivel a szakemberek sem feltétlenül egy módon szeretnek tanulni, meg képesek tanulni, ezért 2 formátumban. Egyrésztről van egy PDF e-book jellegű olvasmányos formátuma ennek a módszertannak, amelyben minden nagyon részletes le van írva, és mindenkinek nagyon hasznos, aki ilyen módon szeret tanulni, vagy magát fejleszteni. A másik formátumunk az egy online platform, ahol egy ingyenes regisztrációt követően interaktív, digitális formában tudja a szakember képezni magát az általunk megállapított különböző szakterületeken. Tehát, hogy ez egy sokkal inkább interaktív formátum, mint a másik, az inkább ezt a klasszikus modellt segíti.
Zsidai Kriszta szakmai vezetőt hallották.
Családi hét.
Június 26-a a kábítószerfogyasztás és illegális kereskedelem elleni nemzetközi nap. Az ENSZ kábítószer és szervezett bűnözés elleni hivatala idén az innovációt helyezte a középpontba. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési programok osztályának vezetője szerint az uniós drogjelentés alapján a hazai drogfogyasztási trend az EU-s középmezőny felső részében helyezkedik el. A részletekről kérdeztem Majzik Balást.
Megpróbáltuk megtippelni mesterséges intelligencia segítségével, hogy mi lehet az idei üzenet, és nagyjából a mesterséges intelligencia azt mutat, hogy a közösségek, a fiatalok, biztos, hogy egy-egy kulcsszó lesz. Az új gondolatokról és az innovációról szól az idei üzenet. Sokat gondolkodtunk mi is ezen, hogy nem a növekedést meg a csökkenést hangsúlyozza, hanem az összetett jelenségre koncentrál, a jelenség kiszámíthatatlanságára, arra, hogy veszélyes maga a kábítószer fogyasztás, nő a kábítószerek elérhetősége, gyakran különböző szerek együttes használata jelenik meg, új kábítószerek jelennek meg, és itt hangsúlyozza a közegészségügyi szempontból veszélyes kockázatokat, mint például a szintetikus drogok és a pszichoaktív anyagok terjedését, az, hogy a kokain intenzíven megjelent, a cannabis változó gyakran erősebb formái is megjelennek a piacon. Ugyan Magyarországon nem jellemző, de az opioidok, különösen a fentanil, ugye ez egy nagyon veszélyes, nagyon kis mennyiségben is már akár halálos tud lenni ennek a megjelenése, hogy a fertőző betegségek, amik ugye az intravénes szerhasználathoz kapcsolódnak. Hogyha az innováció, nyilván ugye a bűnözők is innovatívak tudnak lenni, és másfajta terjesztési módokat választanak, amelyeket ugye a rendőrségnek is fel kell deríteni, és meg megfelelő eszközöket kell használni ezzel szemben, vagy új trendek jelennek meg, mint például a vép használat, vagy a szintetikus kannabinoidok megjelenése, vagy esetleg rejtett formában jelennek meg drogok, tehát belekeverve valamibe.
Magyarországon egyébként mi a helyzet? Ugye az elmúlt hónapok leginkább ilyen látványos akciókról szóltak, de azzal kapcsolatban viszonylag kevés információ volt, hogy hogyan állunk, hogyan állnak a fiatalok, mi a legelterjedtebb drog, csökken-e vagy nő-e a drogfogyasztók száma.
2026-os európai drogjelentés nem olyan régen jelent meg. Azt hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében, mind az Európai Unióban, mind hazánkban is messze a leggyakrabban kipróbált szer továbbra is a cannabis, és hogyha a magyar adatokat összehasonlítjuk az Európai Uniós adatokkal, akkor azt tudjuk mondani, hogy a hazai trend az EU-s középmezőny felső részében helyezkedik el. Emellett ugye a sajtóban is viszonylag sokat lehetett hallani a kristályról, ez ami ugye a szegregátumokban, a szegénységgel sújtott településeken vagy településrészeken jobban elterjedt. Ez még egy domináns jelen volt, és a kokain még az, ami ugye az elittebb rétegekben megjelent, és ugye szépen jelen is van, akár az éjszakai életben, akár a munkához kapcsolódóan, például a vendéglátóiparban, vagy a szórakozás kapcsán, de hogyha egyet hátrébb lépünk, és azt mondjuk, hogy nem az illegális drogokról beszélünk, hanem általában a szenvedélybetegség tárgyáról, akkor a nagy népegészségügyi problémát továbbra is azért az alkohol, meg a dohányzás okozza. Tehát, hogyha számosságában nézzük, hiszen széles spektrumon érinti a lakosságot. Megemlíteném az elterelés lehetőségét, amely a jogszabály is rögzít, tehát hogyha valakit a hatóság látókörébe kerül, például egy fiatal, akkor lehetőséget biztosít a jogszabály arra, hogy élete során kétszer úgynevezett elterelésen vehet részt. Ezt a VNNJK-ban az osztályok végzi. Éves szinten alulról közelítve a 2500 főt az, aki gyakorlatilag éves szinten megjelenik az elterelésben, a megelőző felvilágosító szolgáltatásban. Ez egy nagyon hasznos szolgáltatásnak nevezném, hiszen fél évig foglalkoznak szakemberek, főként fiatalokkal, ahogy önismeret, a szociális készségek fejlesztése, a jövőképpel foglalkoznak velük, és azt én egy hasznos szolgáltatásnak értékelem.
Az NNJK drogmegelőzési programok osztályának vezetőjét, Majzik Balást hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy Családtámogatások tudományos perspektívái címmel megjelent a Kapocs legújabb dupla száma.
Ez a 99. lapszám, és nagyon reméljük, hogy a 100. lapszám, ami majd ebben az évben a következő lapszám lesz, vagy következő dupla szám, az is megjelenhet.
A fogyatékossággal élő és speciális szükségletű fiatalok jelentős része az iskolából kilépve láthatatlanná válik.
Valójában az addig megszerzett képességeik fokozatosan leépülnek, és egyre rosszabb helyzetbe kerülnek azt illetően, hogy önállóságra tegyenek szert a saját lehetőségeik mentén, és hogy munkát vállaljanak.
Magyarországon a fiatalok körében a kannabisz, a szegregátumokban a kristály az elterjedt.
És a kokain még az, ami ugye az elittebb rétegekben megjelent, akár az éjszakai életben, akár a munkához kapcsolódóan, például a vendéglátóiparban, vagy a szórakozás kapcsán.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.